Keressük ki Bibliánkból Lukács evangéliuma 14. fejezetét. Tehát Lukács evangéliuma 14. fejezetéből fogunk egy példázatot olvasni az Úr Jézus tanítása szerint. A 15. verstől egészen a 27. versig bezárólag olvassuk az Isten igéjét. Álljunk fel, így hallgassuk. Amikor meghallotta ezt az egyik asztaltársa, azt mondta neki: boldog az, aki kenyeret eszik az Isten országában. Ő pedig így válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sokakat meghívott. És elküldt a szolgáját a vacsora idején, hogy mondja meg a meghívottaknak: gyertek, mert már minden kész. De azok sorra menteketőzni kezdtek. Az első azt mondta neki: szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat kipróbáljam. Kérlek, ments ki engem. Ismét egy másik pedig azt mondta: feleséget vettem, és azért nem mehetek. Visszatért a szolga, és jelentette ezeket urának. Akkor megharagudott a ház ura, és azt mondta szolgájának: menj ki hamar a város tereire és utcáira, és a szegényeket, csonkabonkákat, vakokat és sántákat hozd ide. És a szolga azt mondta: uram, meglett, amit megparancsoltad, és mégis van hely. Akkor azt mondta az úr szolgájának: menj ki az utakra és sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom nektek, hogy senki a meghívottak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Nagy sokaság ment vele, és hozzájuk fordulva így szólt: ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fiútestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet a tanítványom. Aki nem hordozza maga keresztjét, és nem követ engem, nem lehet a tanítványom. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük ezeket a beszédeket, és köszönjük, hogy Te gazdag vagy kegyelemben. Köszönjük azt, hogy Te azért mondtad el ezt a tanítást a farizeusok házában, az ő közösségükben, mert szeretnéd őket is megmenteni, szeretnéd őket is kihívni abból a vakságból, amiben vannak. Némelyeket sikerült, mert hittek a Te beszédednek, de a nagy része elkárhozott, mert meggyűlölte a Te tanításodat, és elveszítette örök életét. Uram, add, hogy mi ne farizeus módjára okoskodva, a Bibliát jól ismerve, magunkat mutogatva éljünk, hanem elfogadva a Te kegyelmedet, mert erre rászoruló emberek vagyunk. És így örök életet nyerve a Te hited, a Te kegyelmedből, a mi hitünkből fakadóan, és Uram, add, hogy megértsük a ma délelőtt üzenetét is. Amen. Jézust meghívják egy vendégségbe, és ez a gazdag ember, aki őt vendégül látja, nem más, mint a farizeusok vezetője, az egyik főméltóság. És képzeljétek el, ebben a vendégségben ott van egy vízkóros is. A vízkóros egy valószínű mai orvosi hozzáértéssel egy daganatos beteg, aki szenved az ő betegségében, és a vallási vezetők ráadásul szombaton rendezik ezt a lakomát, és erre a szombati napra hívják ezt a betegembert, a vízkórost, de nem azért, mert annyira együtt akartak enni Jézussal, nem azt jelenti, hogy közösséget akartak vele vállalni. Nem azt jelenti, hogy ezt a vízkórost akarták segíteni, támogatni, aki az életében sokat szenved, hanem azért hívták őt szombatnapra, azért hívták ezt a beteget, hogy Jézust csapdába ejtsék. Nem olvastuk el, ez a 14. rész első versétől kezdődik a leírás. És Jézus, látva ezt a helyzetet, átlátta az ő hamisságukat, megkérdezi, hogy szabad-e szombaton gyógyítani. Hát itt egy beteg ember, én vagyok Jézus, az Isten fia, meg szabad-e őt gyógyítani szombaton? Hát nem jött rá korrekt válasz, és Jézus felteszi másképp a kérdést. Van egy verem, beleesik az ökröd, vagy beleesik a saját gyermeked, szombaton kihúznád-e őt ebből a veremből? Hát erre sem merték azt mondani, hogy persze kihúznám, akár a fiamat, akár az ökrömet, mert akkor Jézusnak szabad szombaton vízkórosokat gyógyítani. Hát azt mondták, hogy nem tudjuk. Higgyétek el, kedves testvérek, hogyha valakinek a fia, a gyermeke beleesne egy verembe, egy csatornába, egy ilyen ülepítőbe, hát nem néznénk a dátumokat, hanem egyből szereznénk létrát, köteleket, embereket, hogy segítsük őt onnan kihozni. Ha beleesne valami értékünk, akkor megtennénk mindent, hogy azt az értéket onnan kinyerjük. Emlékszem egyszer kis Bence Bálintra, csak Laci kedvéért mondom, ő ismeri. Beszélgettünk egy csatorna mellett, egy ilyen rácsos csatorna mellett az istentisztelet végén, és hát mint minden kisfiú szeretne autót vezetni, és ami Bencénk 8 évesen szorongatta az édesapja Opel Kadett 1.7-es dízel sluszkulcsát. Beszélgettünk, egyszer csak egy rémület fut át az arcán, és nem jut szóhoz. És kérdezi a bátyja, hogy Bence, mi van veled? Mi történt? Alig kap levegőt, és mutogat lefele a csatornához, és akkor megértettük, hogy elejtette a kulcsot. Hát nem egy mély csatorna volt, olyan 2 méter mély, ott folyt az esővíz a Szaponos utcai imaház előtti kanyarban. Hát nem volt mit tenni, be kellett tudni egy másik autóba, el kellett menni a lakásra, elhozni a pótkulcsot, és erre van az embernek ideje vasárnap délelőtt, vagy délután, istentisztelet után. Valamikor ilyen könnyű kimenteni egy kulcsomot, egy értéket, hogy beülünk egy másik autóba, elmegyünk a pótkulcsért, megszerezzük az autót, és egy nagy eszközzel kipiszkáljuk a rendes kulcsot. Jézus mondja, hogy ti is megtesztek mindent, hogy a saját értéketeket, a saját javatokat megőrizzétek. És akkor engem sarokba akartok szorítani, hogy egy nyomorult emberen, egy beteg emberen tehetek-e csodát, adhatok neki valami jót, visszaadhatom az egészségét, amit ő elvesztett, és ti azon problémáztok, hogy ez szombaton történik. És Jézus nem érdekli, hogy ő a vendég, őt nem érdekli az az illemszabály, hogy neki jót kell mondani a házigazdának, dicsérni kell a levest, ha finom, ha nem, meg kell enni, meg kell inni mindent, mert hát elétették, hát az ő tiszteletére készült, hanem elkezd velük vitatkozni, elkezd velük perlekedni, hogy ti rosszat akartatok velem, ti csapda helyzetet állítottatok nekem. Na, készülődnek az asztalhoz, hogy leüljenek, és tudjátok, az volt a szokás Közel-Keleten, hogy az asztal főhöz minél közelebb ül valaki, annál nagyobb és fontosabb személyiségről tesz bizonyságot. És Jézus látja ezt a tolakodást, hogy próbálnak minél közelebb ülni az asztal főhöz, hogy mutassák, hogy ők kicsodák. És Jézus megint csóválja a fejét, és szóvá teszi azt, hogy ti azon dolgoztok, azon siettek, hogy minél közelebb üljetek az asztal főhöz, hogy minél nagyobbnak látszódjatok, de nem könnyebb felfele emelkedni, mint fentről visszabukni. Mert aki megalázza magát, azt az Isten felemeli, felmagasztalja. Aki felmagasztalja magát, az meg arcra eshet, az megbukhat. És Jézus egy elvet ad át, egy elvet tanít, hogy nem kell, hiába méltóságok vagyunk, nem kell nekünk ezt mutogatni, erőltetni. Nem kell kikérni magunknak, hogy mi kik vagyunk. Az Isten az, aki emel minket előre, vagy az Isten az, aki megbuktat bennünket. Miért? Mert lehet, hogy emberek szerint a főhelyekre valók vagyunk, Jézus meg csóválja a fejét, és azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az Isten asztalán, az Isten országába eszik kenyeret. És akkor érünk a mai igényhez, a mai példázatunkhoz, hogy Jézus azt mondja, hogy van egy gazdag ember, akinek van egy nagy háza. Vannak asztalai, vannak székei, rengeteg pénze van, és ő ezt befekteti, hogy embereket meghívjon egy nagy ünnepi lakomára. És meghívja azokat az embereket, akiket fontosnak tart, akiket szeret, akiket gondol. De ezek az emberek nem jönnek el erre az ünnepi lakomára. Nem jönnek el, sőt, elutasítják a meghívót. A Közel-Keleten az volt a szokás, hogy egy rendezvényre 2 meghívót küldtek. Küldtek egy általános meghívót, hogy szeretnénk téged meghívni. Szeretnénk téged vendégül látni. És lesz egy másik meghívó, egy második meghívó, amikor a konkrétumokat, a részleteket közöljük. Ez a szolga a második meghívót viszi, és ezért tudják, hogy miről van szó, és kérik a kimentését, hogy ki miért nem ér rá. Három élethelyzetet látunk, az egyik földet vett, a másik ökröket, a harmadik pedig éppen megházasodott. Ez a három példa három élethelyzetnek a példája. Aki földet vett, éppen az anyagi dolgait intézi. Éppen az evilági megélhetését rendezi, mert szeretne hol lakni, szeretne hol élni, ezért földet vásárol. De ismerjük a Biblia tanítását, és adventi üzenetként ez jó, hogy el is hangzik, hogy nincs itt maradandó városunk. Mert mi nem itt akarunk berendezkedni örökké, hanem tudjuk, hogy ez egy átmeneti állomás. Bárhol is élünk, bármi faluban, városban, községben, vagy világvárosban, nincs itt maradandó városunk. Mi néhány évtizedig vagyunk ezen a földön, és megyünk tovább az örökké valóságba. Dániel így magyarázza a próféta, hogy emberek feltámadnak, valaki az igazságra, az örök életre, az Istennel való közösségre, és emberek feltámadnak az utálatra, a kárhozatra. Hát értsük meg az Isten igéjét, hogy nekünk nem itt a földön kell berendezkedni. Mert ez a gazdag ember, aki lakomát szervez, nem más, mint az Isten. És ő a zsidókat hívja első körben. A zsidókat hívta, hogy ti vagytok a választott nép, ti vagytok a meghívottak, a kiválasztottak, benneteket hívlak. Hova születik meg az Úr Jézus? Betlehembe, Izrael területére. Milyen nemzetiségűnek születik meg az Úr Jézus? Hát zsidónak. Kiknek prédikál az Úr Jézus? És milyen Bibliából? Hát a Héber Bibliából. Arámul beszél nekik. A testvéreinek beszél. És ezek az emberek elutasították őt. És megy tovább a példázat, hogy Isten akkor azt mondja a szolgának, menjél ki és hívjál be mindenkit. A csonkák, bongákat, a vakokat, az elesetteket, a szegényeket, a betegeket. Mindenkit, akit találsz. A kegyelem kiáradt a pogányokra is. Ezért várjuk mi vissza az Úr Jézust. Mi keresztényként, pogány keresztényként úgy várjuk vissza, mint a mi megváltónkat, az Úrunkat, a királyunkat. A zsidók is várják az Úr Jézust, mint az eljövendő mesiást. Számukra nincsen advent, számukra nem üzenet az advent, mert nem történt még meg a megváltás az életükben. Tehát aki a földet vásárolta, azt az embert jelképezi, aki e világban gondolkodik csupán. Nem törődik a lelkével, a szellemével, nem törődik azzal, hogy nincs itt maradandó városunk. És fontosabb neki a föld, amit megvet, hogy azt nézegesse, azon járkáljon, azon fát ültessen, vagy bármit csináljon, mint foglalkozzon a lelke üdvösségével. A második ember, aki öt iga ökröt vett, hát ma azt írnánk, hogy, vagy azt mondaná az Úr Jézus, hogy éppen autókat vett, gépeket vett, beruházott a cégébe, vagy éppen embereket vett fel, akiket foglalkoztat, és az ember a vállalkozását csinálja. Nem azt mondja a Biblia, hogy baj az, ha valaki vállalkozó, vagy baj az, ha valaki alkalmazott és munkát vállal. A baj az, hogyha ez előre valóbb. A megélhetés, a vállalkozás, a karrier, a siker itt a világon, mint az Isten országa dolgai. Nem érek rá, öt iga ökröt vettem. Ki kell őket próbálni? Dolgoznom kell vele. A Biblia azt mondja, hogy a hívő embernek az állata is érzi, hogy megtért, hogy hívő és Isten tisztelő a tulajdonosa. Erdélyben jártam egyszer, és láttam egy nagyon, nagyon vagány dolgot, nekem ez tetszett fiúként. Folyt a patak, és a patakból sódert nyertek ki az ott élő emberek építkezéshez. És kétféle ember volt. Az egyik, aki letolatott a lovas szekérrel a patak mederhez, és a patak mederből ásózta, lapátolta ki a tisztára mosott köveket, a sódert, a lovas szekér platójára, és onnan kihajtottak. Volt egy másik módszer, akinek nagyon nagy és erős lovai voltak, ő beleállt a patakba a lovas szekérrel, megpakolta a szekeret sóderrel, folyt ki belőle a víz, gondoljátok el, hogy milyen súly volt azon a szekéren, és a patak mederből a megrakott szekérrel fel a patak parton kihajtott az útra. És én mondtam, hogy ez milyen vagány dolog. Hát két fekete ló volt, mint a Ferrari-nak a logóján. És mondtam, na ez már valami. És mondták ott a hozzáértők, akik lovakhoz éltenek, hogy az ember ez bolond. Ez nem normális. Lehet, hogy most fél évig, egy évig hajtja ezeket a lovakat, de ezek el fognak pusztulni idő előtt. Ezeknek a lovaknak reuma betegségük lesz, ízületi betegségeik lesznek, mindenféle problémájuk lesz, mert nem erre lett teremtve a ló, hogy hogy vagánykodjunk vele. Hát de mondom, ez jól néz ki. Hát tínédzserként az ember lelkesedik ostoba dolgokért, és mondták, igen, de ezek a lovak nem élik meg azt a maximális életkort. Isten adott neked bölcsességet, hogy sáfárkodj a javaiddal. Hogy úgy éljél a dolgaiddal, úgy rendezd akár a pénzedet, az állataidat, az eszközeidet, hogy annak legyen örök életre kiható jutalma. Ismeritek a sáfárokról szóló példázatot. Az egyik sáfár, az megduplázta a pénzt. A másik sáfár is megduplázta a pénzt. És volt a harmadik sáfár, aki nem keresett semmit. És elvették tőle azt is, amilyen volt. Vannak eszközeink, amiket Isten ad azért, hogy dolgozzunk vele. De nem azért adja, hogy ezek elvegyék a figyelmet az örök élet dolgaitól, hanem azért adja, hogy szolgáljunk ezzel. És van a harmadik élethelyzet, ez főleg a fiatalabbakat érinti, aki éppen házasságot köt. Feleséget vettem, ezért nem érek rá. Nagyon fontos a család, a házasság, nagyon fontos a párválasztás, nagyon fontos a gyermekek nemzése, megszülése, felnevelése, nagyon fontos nagyszülőként, nagypapaként az unokákkal való időtöltés, és hadd ne soroljam, de nem lehet fontosabb, mint az Isten dolgai. Anyapám már lassan 10 éve, hogy elköltözött közülünk, januárban lesz 10 éve, hogy elment, de nagyon élesen bennem van az ő hite és az ő karizmája, hogy ő bármilyen élethelyzetben az Istent hívta segítségül, és az Urat dicsőítette. Elmondta azt, hogy őt a múlt rendszerben, hogy kizsákmányolták, hogy sanyargatták, hogy tették tönkre anyagilag, azért, mert ő hívő volt, és nem lépett be a kommunista pártba. Őt hívő balognak csúfolták a faluban, és egyfajta üldözést élt át a hite és a meggyőződése miatt. És egyszer a debreceni napfürdőben strandoltunk, most a Főnix csarnok van a helyén, és akkor mondta nagyapám, mi ott voltunk 5 fiúk, unokatestvérek, ott fürödtünk, lángost tettünk, fagyiztunk, tehát egy nagyon, nagyon jó napunk volt, hogy az a bácsi, ő is létavértesi, mint ő, és ő tőle nagyon sokat szenvedett, mert ő egy kommunista. Hú, nekünk meg volt a hívószó, napapa, akkor mi őt bemerítjük a vízbe, de egy jó hosszan, hogy érezze. És mert apa látta, hogy mi nagyon komolyan gondoljuk ezt, és nagyon nagy odaszánással fogunk ennek a munkához, és mondta, hogy nem, hát annyira nem volt ő gonosz, meg nem kell ezt így komolyan venni, és akkor hát próbált minket lecsillapítani egyedül 5 fiút, hát nem volt neki könnyű dolga, de aztán elmondta mégis azt az üzenetet, ami úgy betalált a szívünkbe, és mi is lehiggadtunk. Ő érte is meghalt az Úr Jézus. Bármit tett, bárhogy is lopott, bárhogyan tett tönkre embereket, én megbocsátottam neki. Nem azért, mert ő most bocsátott kért tőlem, vagy korábban, hanem azért, mert Jézus meghalt az ő bűneiért is, és az enyémért is. És én úgy döntöttem, hogy megbocsátok neki. Elengedem ezt a tartozást. És tudjátok, hogyha nincs ez a rendszer, nincs az a kizsákmányolás, akkor mi nem költözünk be Debrecenbe, akkor nem jártok a debreceni gyülekezetbe, nem ebben az ifiben nőttök fel, és a többi, és a többi. És akkor beszélt azokról az értékekről, jó dolgokról, ami ennek a régi rossz dolognak a hatása miatt következett be az életébe, és ami hatással van ránk is. Nem nagyon értettük ezt a tanítást 11-12 évesen, de úgy betalált, hogy nem verhetjük meg ezt az embert. Még ha 5-en is vagyunk, meg ott van nagyapánk, aki bárkinél erősebb. Nem tehetjük meg, mert azt megértettük, bár nem hittük, vagy nem volt erről meggyőződésünk, hogy Jézus, ha meghalt érte, akkor nekünk nem kell bosszút állni. Nem kell mit csinálni vele, hanem nekünk is meg kell bocsátani, és el kell engedni azt, ami a múltban történt. Hogyan neveled a családodat? Azt mondod, hogy nem érek rá az Isten dolgaira, mert családom van? És a családodban nem mutatod be Krisztust? Vagy azt mondod, hogy mivel családom van, ezért van egy jó lehetőségem arra, hogy a rám bízott embereket Krisztushoz vezessem. Van egy jó lehetőségem arra, hogy a hozzám legközelebb álló embereket, akikre én a legnagyobb hatással vagyok, bemutassam nekik az Istent. Ez könnyű és nehéz feladat egyben. Tegnap kérdezte tőlem valaki, látott egy kisfiút, aki rengeteg hívő éneket énekel kívülről, és úgy tűnik, hogy nem kényszerből, hanem szívből jövő énekek ezek. És kérdezte, hogy nevelik ezt a gyermeket, hogy hívő dalokat, hívő énekeket dúdul, fütyül, énekel, miközben játszik, vagy pakol, vagy bármit csinál. Hát mondom, úgy, hogy hívőnek nevelik. Hívő emberként élik az életüket, és nem vallásos módon, nem képmutató módon, és ez ragadós. Ez szenvedélyt kelt a nem hívőkben is, és azt mondják, hogy én is olyan akarok lenni, mint ő. Ez a szolga tehát megy, és osztogatja a meghívókat, és kapja az elutasító válaszokat. Földet vettem, ökröket vettem, feleséget vettem, nem érek rá, hagyjál engem békén. Testvér, jártál te már úgy, hogy kidíszítetted a lakást, megsütöttél, megfőztél, terítettél, tálaltál, és jön a telefon, hogy bocs, mégsem megyünk. Ne haragudj, nem tisztelünk meg, mert fontosabb most valami más. És megérted, de azért ott van benned az a rossz érzés, hogy de hát én készültem. Én odaadtam mindent, hogy te a vendég jól érezd magadat, és erre te elutasítod. Hogy Isten érzi ezt a haragot a szívében, és ez nem egy olyan harag, nem egy sértettségből fagadó harag, mint amit mi érzünk, hogyha a vendégeink lemondják a meghívásunkat. Hanem Isten féltőn szerető, féltékenyen szerető Isten, és az ember megcsalta őt az édenkertben. Evett a tiltott fáról, evett a gyümölcsből, és elutasította az Isten jelenlétét, és választotta a sátán jelenlétét. És ez történik újból és újból, amikor ember születik a világra, hogy már bűnben fogadunk, édesanyák bűnben hord ki bennünket, és ha bár nem tettünk nagy dolgokat, a bűnös hajlam, az ősbűn, az öröklött bűn, a generációs átok, mindegy, hogy hogyan fogalmaz a teológia, ott van benned. És amikor öntudatra ébredsz, és elkezdesz saját magad akaratából is rosszat cselekedni, neked is szükséged van erre a kegyelemre. És a farizeusok választottak egy maguknál bénább, egy nyomorultabb, egy szegényebb embert, és persze, hogy könnyű volt jónak tűnni. Vannak emberek, akik gyávák, ezért fiatalabb fiúkkal verekednek. Mindig nyernek. Nem nehéz rájuk fogadni és meggazdagodni belőlük. De miért nem verekszik a saját korosztályából valóval, vagy a saját súlycsoportjából valóval? Vannak megint furcsa férfiak, akik nem a korukbeli nőkkel barátkoznak, hanem fiatal lányokkal. Hát könnyű a kislányok fejét elcsavarni, barátkozzon rendes nőkkel. Csak általában az ilyen típusú emberek, akik egy generációt visszalépve jók, vagy erősek, vagy okosak, azért teszik ezt, mert valami baj van velük. Te kihez méred magadat? Te kihez hasonlítod magadat? Fogsz egy fiatalabbat? Egy fiatalabb hívőt? Fogsz egy fiatalabb embert, egy tapasztalatlanabb illetőt, és azt mondod, hogy te jobb vagy tőle? Hát azért, mert öregebb vagy 20 évvel. Semmivel nem vagy jobb. Néha azt tapasztalom, hogy vannak fiatalok, akik hit dolgaiban, vagy az élet dolgaiban előrébb járnak, mint az őket megelőző generáció vagy generációk. És az idősebb korosztályú embereket nem az zavarja, hogy ők valami jót csinálnak, vagy előrébb vannak, hanem az, hogy ők ezt nem csinálták. És majd a kritizálás, oda-vissza. Miért vagy farizeus lelkületű? Jézus nem tárgyal velük. Jézus be is szól ezen a lakomán, és azt mondja, hogy ti a főhelyeket válogatjátok, de az Isten meghívóját meg elutasítjátok. Kihez akarunk mi felzárkozni, emberek? Egymáshoz? Egymáshoz akarjuk magunkat hasonlítani, és kimondjuk, hogy én jobb vagyok? Vagy szebb vagyok? Vagy okosabb vagyok? Ennek semmi értelme nincs. A meghívó elmegy először a válogatott néphez. Elmegy először a kiváltságosokhoz, a gazdagokhoz, a szépekhez, a tehetségesekhez. Mindenki az Isten kegyelmére szorul. És amikor ők elutasítják, a meghívó megy tovább, mint az e-mailen továbbítás. Ugye, jön egy e-mail, lehet továbbítani, meg lehet rá válaszolni. És az e-mail, a meghívó megy tovább, nem e-mailt küldött az Úr Jézus, hanem levelet. A meghívó megy tovább a csonkákhoz, a bonkákhoz. És közülük is néhányan azt mondják, hogy nem kell ez a lakoma, nem kell ez a kegyelem. És megy tovább a meghívó, de egyfajta kényszerrel. És erről szeretnék még néhány szót szólni. Akkor azt mondta az Úr a szolgának, menj ki az utakra a sövényekhez, és kényszerítsd bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mi ez a kényszer, amiről itt az Úr Jézus beszél? A teológiának egy része, egy típusa azt mondja, hogy Isten némelyeket kiválaszt az örök üdvösségre, némelyeket az örök kárhozatra. Hát pont ez a példázat, ez a tanítás ássa alá tekintélyét ennek az elméletnek, hogy az elhívottak, a választottak közül is nem mennek be az Isten országába. Azt mondja tovább az ige, mert mondom nektek, hogy senki a meghívottak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. El lehet utasítani az Isten kegyelmét. Ki lehet esni az Isten kegyelméből? A te szabad akaratodat, a döntésed által visszaadhatod ezt a meghívót. Ki mehetsz a vacsoráról? És lesz egy idő, amikor az Úr azt mondja, hogy most már hiába hívott vagy, meghívott vagy, nem ehetsz, nem kóstolhatod meg. De akkor kiket kényszerít az Úr Jézus szolgálja, az Isten szolgálja, hogy megtérjenek? Pál apostol ül a lovon, bocsánat, Saul ül a lovon, és nagy erőkkel, nagy sebességgel lovagol Damaszkuszba, Damaszkusz irányába, és találkozik az Isten fiával. Egy erőteljes találkozás ez. Olyan szinten, hogy le is esik a lóról. Megvakul. 3 napig nem eszik, nem iszik. És megérti, hogy aki ellenül harcol, aki ellenül küzd, esélye nincs. Júdás leírja a levelében, hogy vannak hívők, akik káromló szavakat mondanak a szellemi hatalmasságokra. És azt mondja, még Mihály angyal, a vezető angyal, az arkangyal sem mert ilyen beszéddel az ördögökkel szembeszállni, nemhogy az emberek. Az Istennel, az ördöggel nekünk semmi lehetőségünk, hogy szembeszálljunk. Ezért nekünk az Isten kegyelmét jó elfogadni. Az Isten szeretetét, az Isten irgalmát kell elfogadni, és abban élni. Mert ellene semmi esélyünk nincs. Nincs esélyünk oly módon sem, hogy mi jók vagyunk, és megmutatjuk neki, hogy milyen jók vagyunk. És oly módon sincs esélyünk, hogy mi elfutunk előre. Dávid király meg is fogalmazza, hogy Uram, hova mehetnék, hova bújhatnék el? Aztán Péter idézi ezt a Zsoltárt, hogy Uram, hát hova mehetnénk előled? Hova mehetnénk, hova futhatnánk előled? Nincs lehetőségünk, csak a kegyelem elfogadása. Miért várod meg, mint Saul, hogy Isten egy nagy pofonnal, vagy egy nagy gerendával, nem tudom, hogy esett le a lóról, mi volt ott az akadály, vagy lehet, hogy Istennek nem is kellenek ilyen földi eszközök, hogy megállítsanak? Egy betegség, egy anyagi csőd, egy házassági válság, egy gyermekelvesztés, a szülő elvesztése, egy válás. Mi kell ahhoz, hogy az Isten téged megállítson? Hogy kényszerítsen arra, hogy fogadd el az ő kegyelmét. Amikor rádöbbensz arra, hogy már semmim nem maradt. Isten, hív minket erre a lakomára. Hív minket erre a lakomára, mégpedig úgy, hogy vigyük a földünket, az ötiga ökrünket, és a házunk népét. A földünkkel tudunk pénzt keresni. Az ökreink az eszközeink. Családunk, a mi segítőtársaink. Miért ne használnánk a javainkat, a gazdagságunkat arra, hogy az Istennek dicsőséget szerezve, embereket megmentve a kárhozatból, üdvösségre vezessük őket? Azért kaptál pénzt, hogy támogasd a Tesco-t. Olyan szegények, hogy sokat kell őket támogatni. Most meg főleg, hogy vasárnap már be lesznek zárva, igaz? Tehát 6 napod van arra, hogy támogasd őket. Húzzatok bele. Azért kaptál sok pénzt, hogy a problémáidat elidd. Azért kaptál sok pénzt, hogy butaságokra költsed azt. Mondta egyszer egy idős ember, hogy én 2 háznak az árát kerestem meg. Az egyikben lakom, a másik árát meg elszórakoztam. De jó lenne most még egy házam, és tudnám adni a gyerekemnek. Csak az ember fiatalon nem gondol bele, hogy elmúlnak, eltelnek idők, és az a pénzmennyiség, és az az idő, ami alatt azt megkereste, az nem jön vissza. A Biblia tanít bennünket, fiatalokat arra, hogy nem probléma semmi, szórakozhatunk, élhetjük az életünket, de Isten számon fogja ezt tőlünk kérni. Hogyan töltöd az adventi időszakot? És most nem erre 4 hétre gondolok, hogy mézes kalácsot, vagy beiglítesz el engem, ez nem érdekel. Sőt, még az Isten sem. Az Istent az érdekli, hogy amióta te megtértél, az Isten kegyelmét elfogadtad. Te készülsz-e erre a mennyei vacsorára? Ha te most kapnál holnap egy meghívót a postán, hogy Áder János, Magyarország köztársaság elnöke, meghív téged egy karácsony esti vacsorára. Mondjuk elég későn szólna, de jó, legyen szilveszter, még van idő felkészülni. Te hogyan mennél el egy ilyen szilveszteri vacsorára? Én már láttam Áder Jánost, úgy néz ki, mint te vagy én, nagyjából azokat a dolgokat tudja. Tehát ember ő is, csak éppen van egy földi méltósága, van egy pozíciója. Nem mennél el abba a ruhába, hogy éppen ma jöttél Isten tiszteletre. Mindenki szépen fel van öltözve, nem azért mondom. Nem mennél el úgy, hogy előtte nem mész el fodrászhoz, csak nem merek senkire nézni, nehogy magára vegye. Nem mennél el úgy, hogy nem boxolnád ki a cipődet. Nem mennél el úgy, hogy nem mosnád le a kocsidat. Hát a Sándor Palotól csak nem illik megállni koszos retkes kocsival. Tehát készülnél erre. Pedig csak, és nem akarom őt megsérteni, és nehogy hazállónak tartson bárki is. Ő csak Áder János, Magyarország köztársaság elnöke. De megtennél mindent, hogy ne te nézzél ki a legcsóróbban azon a vacsorán. Megtennél mindent, hogy ne égél a parkolóba. Megtennél mindent, hogy ne érje szó a ház elejét, hogy hát te Egerből feljöttél, aztán nézel meg, hogy nézesz ki. Te hogyan készülsz ennél egy magasztosabb, egy hatalmasabb, egy erőteljesebb vacsorára? Na, majd beesünk a mennybe. Elég a kegyelem. Isten úgyis megbocsát. Érted a különbséget, vagy érzed? Nem tudom, melyik lelkület a tiéd. Lehet, hogy néha az egyik, és nagyon készülünk, és nagyon várjuk vissza az Urat. Sőt, még azt is merjük kimálkozni, Uram, hogyha a csillár rám esne, és agyonvágna az áram, nem lenne baj, hogy mennék hozzád. Néha meg kerülgetjük ezeket a veszélyforrásokat, ha csak most nem, meg ne halljak. Mert nincs ebben a lelkem. Advent időszakban ne csak a bejegyre, a zserbóra, a kivilágításra gondolj, hanem gondoljál ezek előtt, és ezeken túl is arra, hogy hogy áll a te lelked üdvössége. Hogy áll a te szereteted az Isten meghívója felé. Szereted ezt a meghívót elfogadni, és részese vagy ennek a meghívónak, és készülsz erre a vacsorára, és odafelé tartasz, hogy azt mondod a szolgának, a mai prédikátornak, a ma reggeli igének, az esti igének, bárminek, ami hív téged megtérésre, megújulásra, hogy földet vettem, ökröket vettem, vagy éppen asszonyt vettem, most éppen nem érek rá. Nézd meg az elmúlt hetedet, hogy mivel töltöttél sok időt. Cipős dobozt válogattál, tudom. Jól tetted. Cipős dobozokat hoztál, vittél, tudom, jól tetted. Osztottad őket, csomagoltad őket. Jól tetted. De volt időd a lelkedre is. Volt idő arra, hogy Istennel időt töltsél, közösségben legyél vele. Amit most csinálunk, hogy délelőtt itt vagyunk Isten tiszteleten, ez egy nagyon jó dolog. Én nagyon szeretem. Én várom a vasárnap délelőttöket. Jó itt lenni veletek. De más, amikor az Istennel vagy kettesben, és Istennel töltesz időt. Ez is jó, és hiszem, hogy Isten szól hozzád, azért prédikálok. Azért hirdetjük az igét, azért vezeti Laci az énekeket. Hogy ezek a dalok, ezek az énekek szövege, az imáink inspirálnak, bátorítsanak bennünket. De készülsz-e erre a meghívóra, készülsz-e erre a vacsorára, hogy az Istennel időt töltesz. És amikor olvasod a Szentírást, elmélkedsz rajta, gondolkodol Isten igéjén, beszélgetsz vele, imádkozol, akkor Isten szól hozzád, hogy túl sokat foglalkozol az ökreiddel. Túl sok ökröd van neked. És most ne az ismerőseidre gondolj. A másiknak meg nincsen ökre. A másik meg éhezik. Adj a te ökrödből neki. Adj a te, hát a feleségedből ne, de hívd meg őt egy kávéra, te családoddal, mert neki nincsen családja. És közösségre, szeretetre vágyik. Ó, Uram, hát nekem is annyi dolgom van, most még ezen is foglalkozzak. Nem tudom, hogy kit mire hív az Isten. Kinek milyen bátorításokat, felhívásokat ad az Isten. De azt tudom, hogy ha ezeknek engedelmeskedsz, ha ezeknek engedsz, akkor Isten megáld ezekért a szolgálatokért. És megjutalmaz téged. És nem lesz kevesebb, mert adsz másnak. Nem leszel több, mert adsz másnak, mert ugyanúgy kegyelemre szorult ember vagy. És én is. És hogyha ennek a fényében adunk, és ennek a fényében szolgálunk, és osztjuk meg a vagyonunkat, az életünket másokkal, akkor még jobban érezzük a kegyelmet. Még jobban érezzük azt, hogy Uram, bár én ezt teszem, de a te erődből, a te bölcsességet, ez magamtól nem ütött volna eszembe. És köszönöm, hogy figyelmeztetsz engem. Köszönöm, hogy bátorítasz engem, és van miből adnom, van miből szolgálnom. Ez a szolga, aki jött az Ura és az emberek között, nem a saját kútfejéből mondta, amit mondott. Ez a gazdag ember, aki az Istent jelképezi ebben a példázatban. Ő mondja a szavakat a szájába. Jézus erősen fogalmaz, ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fiútestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet a tanítványom. Nem azt jelenti az igevers, hogy most már legálisan utálhatjuk egymást. Lehet valakinek tetszene be is keretezni. 2014, 12. hó, mi van ma? 20, 20, 21, udaron az idő, 21-e. Dani azt mondta, hogy utálhatjuk, meg nem, Dani, Jézus mondta. Asszonyt, ember, gyereket, minden, jaj, de jó igaz. Nem erről beszél az Úr Jézus, hogy nekünk hivatalosan is gyűlölni kell egymást. Hanem azt jelenti, hogy ha jobban szeretjük ezeknél az emberi kapcsolatoknál az Istent, akkor jó úton vagyunk. Ha az Istent kevésbé szeretjük, mint az emberi kapcsolataink közül bárkit, akkor nem vagyunk jó tanítványok. Te hogy állsz a szeretteiddel? Hogy állsz az Istennel? Hogyan állsz a szolgálataiddal? Kinek engedsz többet, az Isten hívó szavának, vagy a te családtagjaidnak? Engem borzasztóan idegesít az, elnézést, hogy a lelkészt is idegesíti néhány dolog, amikor egy 9 éves kisfiú, ilyen kisfiú, aki már egyedül a WC-n, és nem fél a sötétbe, azt mondja reggel az édesanyjának, hogy főzzél nekem kakaót. De az anyjának mondjuk 1001 dolga van, és azt mondja a kisfiú, hogy de főzzél nekem kakaót. Hát ki az ő anyukája, egy pincér? Vagy a szolgája? Hát lehet, az anyukája nem tanította meg neki, hogy hogyan kell kakaót elkészíteni, de amikor mindenre ugrunk, de amikor ugyanezt az anyukát megkérdezi a pásztor, hogy figyelj meg bizonysággal, szolgálj meg karácsony délelőtt, mert jó az Úr, és te erről sokat tudnál beszélni. Ja, hát én erre nem érek rá. Vagy amikor idős szülők, vagy gyermekek, vagy testvérek csettintenek és ugrunk, de amikor az Isten indít bennünket, akkor azt mondjuk, hogy Uram, nem látod, hogy milyen elfoglalt vagyok? Nem látod, hogy mennyi dolgom van? Testvérek, Márta vagy Mária választotta a jobb részt. És ő az Istennel töltött időt. Pedig annyi dolog volt a konyhába, meg az asztal körül, és Jézus mégis őt emeli ki, hogy te választottad a jobbik részt, mert te velem töltesz időt. Nincs minden nap lehetőség arra, hogy az Istennel időt töltsünk, vagy éppen sok időt töltsünk. Nincs mindig lehetőség arra, hogy Isten igéjét hallgassuk. Nincs mindig lehetőség arra, hogy együtt legyen a gyülekezet. Miket választod? Mi mellett teszed le a voksodat? Én néha úgy érzem, hogy és nem a kormányzatot akarom dicsőíteni, de néha a világi szervek jobban akarják azt, hogy vasárnap a népek menjenek gyülekezetbe, mint mi hívők. Nem az ő dolguk az embereket bevinni a templomokba. Üdvözlöm ezt a törvényt, tehát tényleg örülök neki, mert nyugaton ez már régóta így van, tehát nincs új a nap alatt, de nem az ő dolguk, hanem nekünk hívőknek a feladatunk az embereket bevonzani, behívni a gyülekezetbe. Nem nekünk kell őket kényszeríteni, az Isten kényszeríti őket élethelyzeteken keresztül, de adjuk meg számukra a lehetőséget, hogy tudjanak csatlakozni az Isten népéhez. És a záróvers, aki nem hordozza a maga keresztjét, és nem követ engem, nem lehet a tanítványom. Jézus a végére hagyja a slusszpoént, hogy ez nem egy könnyű feladat. Nem tudom, kicipelt már a keresztet, nem ezt a fél kilósat, ami le van csiszolva, és egy óvodás elbírja, hanem egy olyat, amin emberek meg tudnának halni. És azokat nem úgy kellett cipelni, mint a obiba a zsák cementet, hogy két ember felveszi egy 50 kiló zsákot is viszi, hanem őket kiszegelték ezekre a keresztekre, és úgy kellett kivinni a vesztőhelyre. Úgy egy picit nehezebb, nem? Meg több bajjal jár. Tudjuk azt, vagy tisztában vagyunk-e azzal, és nem csak elméleti dologról beszélek, hanem hogy minden nap előttünk van ez a gondolat, hogy mi Krisztussal együtt keresztre vagyunk feszítve, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tudunk-e úgy szolgálni, Uram, hogy én ebbe belehalok, akkor sem érdekel, mert ez a te terved, ez a te akaratod. És Uram, ez jó, nagyon nehéz, de jó. Uram, én ebbe belerokkanok, úgy érzem, és csak a te kegyelmed menthet meg, csak a te erőddel tudom ezt a keresztet továbbvinni, és kérem a te erődet, kérem a te kegyelmedet. Az a kereszt, testvér, amit te magadtól viszel, az nem kereszt. Ha nem fáj az, amit az Istenért teszel, akkor megalkuvó vagy. Olyan jó volt, nagyon szeretem a tévés munkatársakat, arról beszélni, amiről az Isten igéje akar beszélni. Nem tudom, mi lesz, hogyan vágják össze a karácsonyi ünnepi műsort. Én mondtam a szerkesztőnek, hogy ne a szeretetről, meg a ünnepi hangulatról beszéljünk, hanem arról, hogy Isten testet öltött, és ez mekkora jó dolog. Mekkora jó dolog, hogy Isten emberré lett értünk, hogy megértsük az ő kegyelmét. Jó, azt mondja, ez túl direkt, azt mondja, így a szeretetről beszéljünk. Mondom, én értem, de erről beszél majd a másik két kollega, mondom, legalább én hadd beszéljek erről. Nem tudom, hogy vágják össze, várom a 25-i műsort, az a reklámhelye volt, tvjeget.hu. Viszed a keresztedet? Cipeld a keresztedet? És Jézus azt mondja, az én igám könnyű és gyönyörűséges. Igen, gyönyörűséges, mert ő benne gyönyörködünk. Könnyű, mert ő az, aki segít bennünket. De ha mi nem halunk meg a keresztünkön, ha nem szenvedünk ebben, akkor valamit rosszul teszünk. Nem lehet az én tanítványom. Nem tudom, hogy kinek akarsz lenni a tanítványa. Nem tudom, hogy kit kívánsz követni. Nem tudom, hogy kinek a szolgálatában állsz. Jézus, a király, az urak ura, vissza fog jönni érted. És értem is. De ha nem ő a mi királyunk, nem ő a mi urunk, és nem őt szolgáljuk, akkor bennünket nem viszel innen a földről. Nem támaszt fel, igazként. Nem ragadtatunk el a többi szenttel együtt. Én kívánom azt, hogy akár a feltámadásban, akár az elragadtatásban ott legyünk, ott legyetek valamennyien, és az Isten ítélő széke előtt úgy álljunk meg, nem mint farizeusok, hogy Uram, nézd, milyen jók vagyunk, hanem Uram, nézd, hogy milyen bűnös emberek vagyunk, de a te kegyelmed, a te szereteted, a te irgalmad megváltott, megmentett bennünket. Kívánom ezt mindenkinek, áldott adventi időszakot. Amen.